Ez itt a Pozsonyi Podcast 13. adása. Köszöntjük a hallgatóinkat. Én Trekovics Beck Timi vagyok, és itt van velem Szalai Zoli kolléga is. Szia Zoli!
Szia Timi!
Mai vendégünk Csanda Máté, pozsonyi művészettörténész, a Bécsi Egyetem doktorandusza, akivel trianoni emlékművekről, a köztéri emlékművek szobrok szimbolikájáról és a jelenleg az egész világon átvonuló szoborromboló mozgalomról beszélgetünk. Szia Máté, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, jó estét kívánok, én köszönöm a lehetőséget.
Vannak Szlovákiában olyan szobrok, amelyeknek a 21. században már egyértelműen nem lenne helyük a közhelyben, szerinted? Kezdjük ilyen kérdéssel.
Szlovákiában? Hát szerintem igen, kapásból. Tehát erre csak is röviden tudok mondani, és rögtön a probléma gócskellős közepén vagyunk, hogy ki mondja meg, ki határozza meg, milyen esztétikai, művészettörténész, ideológiai normák mentén, hogy mely monumentumnak, mely szobornak, szoboregyüttesnek van helye keresni valója a köztereken. Itt ugye alapvetően rögtön differenciálni kéne, hogy mennyire prominens, mennyire kitett a figyelem terén, mennyire kitett helyről, helyszínről van szó. Egészen más dolog, ugye rengeteg kontextuális réteg játszik egymásba. Egészen más dolog mondjuk a nemzetgyűlés, a parlament homlokzata előtt egy álló emlékműről beszélni, egy Pozsony belvárosában felállított monumentumról beszélni, vagy mondjuk egy vidéki falu, vagy egy zsáktelepülés határában felállított emlékjelről. Az állítatás körülményei természetesen döntőek. Az, hogy mennyiben önmagában az a tény, hogy mennyiben a csúcspolitika szereplői, aktőrei döntenek tulajdonképpen kézi vezérléssel, akár szakmai fórumok, civilek megkerülésével egy emlékjel felállításáról, mennyiben ez egy lokális mikroközösség, konszenzuális döntés. Óva inteném akár magamat is, hogy most egyfajta norma rendszer alapján rögtön kategóriákat állítsak fel, hogy mely szobornak, objektumnak van keresni valója, mert valahogy pontot lenne keresendő a lényeg, hogy mindig egy konszenzus eredményeképpen kell, hogy szülessen, egy emlékmű.
Lehet, hogy majd a szlovák társadalom is másképp kezd most gondolkodni az emlékművekről?
Én most, ha arra céloztok, hogy ami nagyjából tulajdonképpen az Egyesült Államok felől, vagy Nyugat-Európa, akár Brüsszel, vagy London közterein dúló félig spontán, félig hirtelen szobor, tehát képromboló gesztusok, próbálkozások, hogy most direkt begyűrűznének-e Szlovákiába. Én éppen olvastam róla tegnap előtt, hogy a Ruzsinovi Andrej Hlinka parkban a Hlinka szobrot látta el valaki egy kommentárral. Alig 5 napja Bécsben sétáltam el a Karl Lueger emlékmű előtt, láttam a gránit reliefjein egy jó nagy vörös firkát, azóta eltávolították, majd lehet, hogy kitérünk rá. Én ezt alapvetően külön választanám, nem hiszem, hogy ekkora direkt összefüggés lenne, hogy valahogy most kapcsolódna be a szlovák nyilvánosság ebbe az egész nagyon bonyolult tematikába, illetve ez sokkal mélyebben gyökerezik. Igazából már a legeslegkésőbb a második világháború vége óta a náci birodalom és ideológia bukása, és aztán legkésőbb a sztálini típusú szovjet rendszer bukása óta. Ez tulajdonképpen magától értetődőnek számít, hogy a hagyományos régi típusú klasszikus értelemben vett emlékmű, mely alapvetően mindig is és már eleve vertikális, maszkulin módon konotált, félig meddig a maga nemében totemisztikus, egyfajta önmonológot folytat, és lényegében mindig mindig egy homogén közeget, közösséget próbál megszólítani, és mindig is már eleve óhatatlanul önmagával monologizál, hogy ez a típusú ércbe, gránitba, kőbe, mindenképpen maradandó anyagba foglalt, és óhatatlanul affirmatív a kinyilatkoztatás, helymegjelölés, a szimbólumok és az allegória nyelvén beszélő emlékmű, hogy ennek, ha nem is befellegzett, mert ugye per pillanat is látunk nagyon, nagyon eleven kísérleteket, hogy erre, tehát nagyon, nagyon sokaknak ez talán hiányozni is látszik, de minimum művész körökben ez egy konszenzus, hogy az ilyen típusú régi módi emlékműveket egy erős szkepszis övezi, és tulajdonképpen a most nagyon sarkosítva és vaskosan fogalmazva lényegében a képzőművészet, a plasztika fő irányvonalai éppen ebből a fajta mélyen gyökerező szkepszisből vezethető le, hogy, tehát, hogy egy alkotó, egy magát valamire is tartó kortárs és magát progresszívnek mondó szobrász, alkotó minden lehetséges módon azon dolgozik, hy elkerülje ezeket a régi típusú sablonokat és mester, eleve ezt a formátumot.
Az jó, hogy felhoztad ezt a pozsonyi Linka emlékművet, ezt én is akartam említeni. Itt van hát az én szomszédságomban, itt Ruzsinóban, és ahogy mondtad is, néhány napja erre is ráfestettek egy feliratot, hogy Roma Lives Matter, ezt a feliratot festették rá, nem tudom, azóta eltávolították-e. És ugye hát számos ilyen történelmi személyiség kapcsán felmerült Nyugat-Európában is, hogy tulajdonképpen újra kellene értékelni a történelmi szerepüket is, és ezáltal azt a helyet is, amit a köztéri emlékműveken keresztül töltenek be az emlékezetben. És hát sok olyan vélemény van, hogy viszont, hogy a jelenlegi értékrendünket nem lehet ezekre a személyiségekre vonatkoztatni, és hát itt van egy ilyen feloldhatatlannak tűnő dilemma, hogy tulajdonképpen akkor mi a döntő ebben az emlékezett politikai kérdésben, azoknak a személyiségeknek a korabeli érdemeik, vagy pedig a jelenlegi, azóta jelentősen módosult értékrend. Vajon ezt valahogy esztétikai szempontból nézve, vagy művészettörténeti szempontból nézve, szerinted feloldható egyáltalán ez a konfliktus?
Hirtelen nagyon egy rendkívül bonyolult, rétegzett probléma góc kellős közepén vagyunk. Talán úgy fognám meg a dolgot, hogy még egyszer mondom, a legtöbb magát komolyan vevő és a szó valódi komolyabb értelmében kortárs képzőművésznek, eleve és teoretikusnak, egy ilyenfajta szenzitivitással rendelkező embernek szerintem eleve az alapállása, hogy bánjunk csínyán az emlékművekkel, pláne a személyeknek állított, hagyományos, konvencionális értelemben vett emlékművekkel. Tulajdonképpen James E. Young teoretikus counter-monument fogalmára, figurációjára tudnék itt rákötni. Igazából mindjárt kifejtem, de ez a fogalom önmagában egy radikális kritikája minden hagyományos emlékjel, emlékmű, legyen az figurális, vagy egy absztrakt formanyelvvel operáló emlékjel. Tehát ez ellen emlékművének is lehetne fordítani, annyiban problematikus, hogy nem valaminek ellenében felállított emlékműről, vagy emlékjelről van szó Young megfogalmazásában, hanem tulajdonképpen egyfajta meta emlékhely, ami az emlékállítás, emlékezés, meg a kiinduló pontjait, premisszáit birizgálja, a tökéletes emlékmű lehetetlenségére reflektál. Tehát alapvetően egy úgynevezett counter monument, formailag motivikáját tekintve ez bármi lehetne, de alapvetően azzal néz szembe, vagy azzal szemben próbál egy reflexív távolságot teremteni, hogy viszonyulunk a kőbe, gránitba, ércbe foglalt klasszikus emlékművekkel. Egyáltalán egyáltalán milyen közönséget szólítanak meg, milyen, milyen homogenizáló szándékkal. Lehet, hogy talán most eltértem a kérdés lényegétől. Úgy fognám meg talán, és itt visszacsatolnék az éppen egy fél mondat erejéig felhozott Lueger emlékműre Bécsben, egy légvonalban egy ilyen 3-4 ezer méterre lakom tőle. Azt kell tudni róla nagyon röviden, hogy Bécs polgármestere volt az 1890-es évek végétől, jól emlékszem, egészen 1910-ig, és mindenképpen ami a nevéhez fűződik, elsősorban az, hogy számos tekintetben felvirágoztatta, ha nem is ő egy személyben nyilván kézivezérléssel a város, de az ő polgármesterkedése alatt számos technikai, technológiai, városfejlesztési fejlődés ment végbe Bécsben. Ő alatta vált egy modern metropolisszá Bécs. Ezt kijelenthetjük. Ugyanakkor az is tudva levő, hogy kendőzetlen antiszemita volt, és ez büszkén vállalta, hangoztatta. Magyar kontextusban ez általában úgy szokott egy ilyen laza, rövid referencia rég megjelenni, hogy el szoktuk mondani, hogy a Judapest fogalom az tulajdonképpen ő alkotta, és ő dobálózott ezzel nem kis malíciával és gúnnyal. És ezt részben azért is mondom, mert én amikor elkezdtem beiratkoztam a Bécsi Egyetemre, a Ferszel féle régi főépület, még a Ringstrasse-nek a vonatkozó szakaszát még úgy hívták, hogy Karl Lueger Ring. Aztán, ha jól emlékszem, 2007-ben megváltoztatták Universitätsringre, éppen emiatt az árnyoldala miatt. Fontosabb vetület, amire itt igazából célzok, az, hogy 2016-ban, szűk 4 évvel ezelőtt nyáron a nekiállítatott, kevéssel halála után nekiállítatott hagyományos, némileg allegorizáló, vertikális, nem kis pátosszal operáló szobrot ellátta a magisztrátus egy, tulajdonképpen egy lábjegyzettel, nevezhetjük lábjegyzetnek, ez egy kis hajlított táblácska, németül, angolul tartalmaz egy kétbekezdésnyi szöveget, és pontosan erre a problematikusságára reflektál, tehát kiemeli, vagy ha nem is emeli ki említést tesz arról, hogy mi mindent köszönhet Bécs tulajdonképpen annak a korszaknak, amit az ő neve fémjelez, és ugyanakkor rögtön egy lélegzetvétellel nagyon keményen, konkrétan megnevezi azt is, hogy egy minimum egy tekintetben erősen problematikus szeméről van szó, és erősen problematikus az is, hogy egy kevéssel halála után egy ilyen amúgy nagyon exponált helyen az óváros szélén, a Schubertringen van szobrot kapott. És valamiképpen rövidre zárva, vagy összefoglalva, én nagyjából itt keresem, tehát semmiképpen sem a szobor, egyetlen szobor döntésben látom a kiút felé vezető irányt, hanem azt, hogy valamilyen, ez lehet egy nagyon absztrakt mód, és nagyon sokféle variáció és alvariáció, de hogy az adott szobor kapjon egyfajta lábjegyzetet, mivel hogy ahogy múlik az idő, múlnak ugye korszakok, cezúrák, generációk váltják egymást, ugye a reflexív viszonyunk is változik, ez úgy rakódnak rá a szoborra bizonyos rétegek, ugye a nyilvánosság fogalma is változik, vagy fragmentálódik, vagy feloldódik. Eleve más gondolok most Bécsről, mint a 1920-ban. Tehát ki a maga helyén az adott szobor vagy monumentum, azt látom nagyon fontosnak, hogy mi aktív, valamilyen módon, valamiféle részvételiségen és civil kurázsin alapuló kiinduló pont felől lássuk el lábjegyzetekkel ezeket a momentumokat, és a lábjegyzetekben is legyen némi konszenzus és kritikai él. És aztán, hogy ez milyen lábjegyzet, hogy egy hajlított alumínium tábla, egy acéltábla, vagy egy konceptuális alkotás, vagy egy cikk sorozat, vagy egy videó, vagy egy efemér installáció, az már.
Ezt csak annyit szúrnék közben, hogy mondjuk ugye ez korfüggő is, mert azt nem nagyon tudnám elképzelni, mondjuk 1956. októberében a budapesti Sztálin szobrot egy lábjegyzettel látták volna el éppen a forradalmárok, de most nyilván ennél nyugodtabb időket élünk talán.
Viszont ebből a szemszögből meg akkor Churchill meg is van oldva, ott már ott van lábjegyzet.
Bizony, hát az is egyfajta lábjegyzet, nyilvánvaló, nyilvánvaló, ez az egyik vonul, másik dolog pedig, én azt mondanám, hogy egy szobornak, nyilván most nem akarom animista minőséggel felruházni a szobrot, pláne egy antropomorf dologról van szó, de szobor állítatóinak és magának a szobornak, hogyha ez nem ellentmondás, számolnia kell ezzel a fajta kitettséggel. Tehát onnantól kezdve, hogy kihasít magának a köztérből, a legtágabb értelemben a köztérből egy szeletet, hasonló módon, mint egy csúcspolitikus, tehát viselnie kell ennek a járulékos dolgait, hozadékait. Az ellenpélda az lenne, amit tulajdonképpen a gyakran és sokat idézett Robert Musil bekezdés mond, ugye az aforizmáiból, azt mondja, kései, töredékes műveit kiadták jóval később a tulajdonságok nélküli ember után, és ott szerepel egy bekezdésnyi, nagyon sokat idézett passzus arról, ahol Musil arról ír, hogy semmi sem láthatatlanabb, vagy semmi sincs inkább láthatatlanságra, és a környezetébe való beolvadásra ítélve, mint egy emlékmű, mint egy klasszikus értelemben szobor, mint hogyha előbb-utóbb keletkezne rajta egy láthatatlan, megfoghatatlan, impregnáló réteg, és az lenne a legtöbbször az rendeltetésük, hogy az emberek rutinszerűen, álmatag módon elmenjenek mellettük. És hogyha ráköthetek még nagyon röviden, ugye mondtad az 56-os, 56 októberi eseményeket a Sztálin szó, ugye az nyilván nem újdonság, de hát egyfajta lábjegyzetet ott is kapott, ugye hát elcsákányozták, és napokig, vagy nem is tudom meddig, ugye csak a két csizma maradt ott. Tehát az önmagában egy nagyon erős, ugye máig látható ez a kis Sztálin csizma, ként apostrofált csonka az amúgy nagyon problematikus Memento Parkban, Buda vonzás körzetében, és hát ez is egyfajta fokmérője, hogy milyen, mindenképpen fokmérője, és egy ilyen potmétere annak, hogy mennyiben pluralisztikus, mennyiben szabad és átjárható egy demokrácia. Tehát ott, ahol ugye picit ez a Marozsek novella jut eszembe, ahol a gyerekek gondolnak egyet az iskolaudvaron, és a közeli emlékműhöz mennek, és igazából csak szemrevételezik, és megnézik, és már az, hogy körbeszaglázzák az emlékművet, már gyanút kelt a csendőrök szemébe, és tulajdonképpen igazoltatják őket, és elzavarják onnan. Tehát ahol már ennyire kesztyűs kézzel kell a monumentumokkal bánni, az már önmagában egy fokjelzője. Demokrácia.
Hogy milyen szerepet játszanak szerinted ma a szobrok Szlovákiában, a szlovák-magyar viszonyokban? Itt lehetünk például konkrétok is, hogy mit lehet látni például abban, hogy Párkányban magyar közvélemény és maga a polgármester ellenére is például felépítenek egy stúr szobrot. Nagyon sok ilyen példa van a magyar és szlovák viszonyban, ugye? A Cirill és Metod, vagy a magyar részről a Szent István király szobra Komáromban. Erről mit gondolsz?
Ezek annyira rettenetes módon átpolitizált téma, ez evidencia, ez kár is külön leszögezni. Talán így fognám meg, művészetileg, esztétikailag, ha én, mint vélt vagy valós művészettörténész kéne ezeket a szobrokat megítélnem, ezek 20-30 rangú műalkotások, és egyértelműen abból táplálkozik egy ilyen politikai szignatúra, hogy egy helyet, egy régiót szeretne egy lokális vagy egy országos politikai elit megjelölni és magáénak tudni. És ez már eleve már önmagában tulajdonképpen kortárs szobrász vagy művész vagy művészettörténész szemmel vagy aggyal gondolkozunk, ez már önmagában annyira antikvált, annyira ósdi, régimódi és soksebből vérző dolog, hogy tulajdonképpen itt már nagyrészt réges-rég nem művészeti, esztétikai dolgokról beszélünk, ezek tényleg politikailag motivált tér megjelölések, egy adott régió, kistérség tájának tulajdonképpen politikai, kulturális szignatúrákkal való fel töltése, és mindig egy adott aktuál politikai diskurzusban értelmezendők. Tehát Abszolút nem helyén valónak gondolom, hogy most bárki is elkezdi akár a révkomáromi Szent István szobrot, vagy a komáromi Matica, vagy Cyril és Metód együttest, ugye, ami szerencsétlenül abban a körforgalomban lett, aztán egy jó-rossz kompromisszum árán installálva. Tehát semmiképpen sem itt, egy nagyon rétegzett, nagyon bonyolult probléma, semmiképpen sem a vélt vagy valós művészettörténeti képzőszeti értékük mentén fognám meg.
Szóval ezek politikai szobrok, ez az a kategória akkor.
Annyiban politikai, tulajdonképpen minden szobor, lehet az akár egy purista, letisztult, absztrakt formanyelvelés, ízig-vérig, kortárs ihletettség felől dolgozó szobor, onnantól kezdve, vagy objektum, vagy térinstalláció, onnantól kezdve, hogy a most a klasszikus értelmevet köztérre van exponálva, és eleve igényt tart egyfajta nyilvánosságra, tartóságra, állandóságra, az már egy önmaga egy elég erős statement, hogy ugye kőbe, fába, minimum gránitba, ércbe foglaltatva, tulajdonképpen eleve egy ilyen alapállásból születnek ezek a szobrok. Innentől kezdve tulajdonképpen minden köztérbe installált objektum, monumentum óhatatlanul politikus. Tehát a berlini Peter Eisenman féle központi holokauszt emlékmű, ugye ez a nagyon sok gránit, ha jól mondom, stélé, a maga purizmusában, vagy letisztultságában, az is ízig-vérig politikai emlékmű, és ízig-vérig politikai emlékmű ez a rémséges a pozsonyi parlament előtt ugye felállított Kulich-féle ágaskodó Svetopluk is. Nyilván lehet a Kulich-féle ágaskodó bronz Svetopluk szobrot is onnan megközelíteni, hogy most akkor a kör alakú pajzson, az a kettős kereszt, az egy Hlinka-féle kettős kereszt, az egy teljesen okés szlovák címerből eredezthethető, politikailag korrektnek minősíthető, etnicista, fasisztoid konnotációktól mentes kereszt, onnan is meg lehet közelíteni, vagy a felől is lehet közelíteni, hogy akkor most a Svatopluk akkor tulajdonképpen szlováke volt, ószlovien, staroszlovien, morva, nagymorva, kismorva. Én ezeket első körben lehet ezeket cizellálni, meg szétszálazni. Én azt gondolom, hogy önmagában az a gesztus, hogy egy csúcspolitikus és szűk tanácsadói köre kevéssel a választások előtt egy ennyire exponált helyen egy bronzba, ércbe foglalt, ágaskodó lovas szobrot állítat, és aztán azt nagy csinnadratta közepette felállítja, ez, hogy mondjam, önmagában egy annyira represszív, retrográd, tehát messze-messze nem egy második világháború utáni fejlett és felnőtt és józan demokráciának a jele.
Van egy másik emlékmű, amiről sokat beszélnek mostanában, és még fogunk is, ez pedig az új budapesti Trianon emlékmű, amelynek az átadását a koronavírus járvány miatt a Trianon 100. évfordulójának június időpontjáról most augusztusra halasztották. Eddig legtöbb, tehát jobbára olyan véleményeket lehetett olvasni, vagy lehetett találkozni erről az emlékműről, hogy esztétikai szempontból ez egy érdekes alkotásnak minősíthető. A legtöbbet vitatott része az, hogy bevésték ebbe az emlékműbe a történelmi Magyarországnak az összes településének a nevét, az 1913-as névjegyzék alapján, ami ugye egy olyan névjegyzék volt, amikor a számos nemzetiségi település, tehát a szlovák, német, román, szerb településeket erőszakosan magyarosítottak. Hogy látod ennek az emlékműnek az esztétikai értékét és a helyét a magyar emlékezet politikában, és különös tekintettel a Trianon emlékezet politikára?
Nagyon, nagyon friss dologról van szó. Éppen februárban jártam utoljára Budapesten, akkor még be volt ponyvázva, akkor már látszott ez a ha nem ellentmondás ez, vagy nem képző, ez a monumentális árok, vagy ez az érvágás az Alkotmány utcáján, csak egy gyorsan eleresztett lábjegyzet erejéig mondom, hogy Alkotmány ugye már nincsen jó ideje, alaptörvényt váltotta fel, tehát az utca még van, Alkotmány utca. Tehát Budapest tulajdonképpen szimbolikusan exponáltságát tekintve egyik legprominensebb, leginkább kitüntetett helye. Itt megint kezdeném talán tényleg azzal, amit te is felvetettél, Zoli, hogy formanyelvét, motivikáját, az egész formai oldalát tekintve egyértelműen nagyságrendekkel és lamposan fogalmazva vállalhatóbb, letisztultabb, kortársabb, mint a legtöbb őt megelőző helyi, vagy akár budapesti a Trianon jelenséggel, metonímiával így vagy úgy összefüggő emlékmű. Talán egy ilyen abszolút, egy abszolút mélypontot kiemelhetnék, György Péter is írt annak idején nagyon keményen róla, a Balaton Szabadi 2008-ban állított Trianon emlékmű, de egy százával, hanem ezrével lehetne sorolni hasonló referenciákat. Szinte kivétel nélkül ezek egészen ordinári és bornírt és a Gics legkülönböző félét, Gics és a György Péter a historizáló panasz, egy pillanat, a historikus panasz, fájdalom, gőg és dicsőség pátosz mintái, idézem, gyakorlatilag elöntötték az országot, írt ez György Péter 2013-ban, nagyjából 5 évvel azután, hogy például ez a Balatonszabadi emlékmű felállítatott. Itt rögtön nyilván distingválni kell, hogy egy helyi mikroközösség áll le mögötte, érjen a polgármesterrel, polgármesteri testülettel, vagy egy ennyire központi helyen emelik a csúcspolitikusok, mint mondjuk a Kossuth tér és az Alkotmány utca esetében. Tehát, hogyha az ilyen százával, minimum százával emelt lokális kis emlékművekkel vetem össze, akkor az első gyors diagnózis az, hogy ez egy sokkal komolyabban vehető, letisztultabb emlékmű, már csak a turisztikus formanyelve révén is, tehát nem látni benne ezt a gőgicsélő, bornírt a sértettségre appellál, és a birodalmi nagyság és a Kárpát-medencei hegemon szerep elvesztése felett látható benne. Amit például még József művészettörténész és kritikus véleményéhez csatlakozva, rezonál és vele egyetértve, én nekem is le kell szögeznem, mindenképpen egyetértek vele. Mindazonáltal eleve nem művész, nem képzőművész jegyzi az objektumot, ami önmagában egyáltalán nem baj, egy építész és tájépítész páros. Amit Mély József is felhoz, hogy lényegében, és egyet kell értenem vele, lényegében egy pasztisről van szó, egy több nyugat-európai Egyesült Államok beli mintáról összekopírozott tulajdonképpen montás. Tehát alapvető formanyelvében sokkal inkább kortárs és progresszív és vállalhatóbb, és már eleve hallgatagabb, mint hasonszörű társai, de lényegében semmi invenció nincs benne, és egy jó rosszul megcsinált pasztis vagy kompiláció eredménye tulajdonképpen, és még mindig csak egy nagyon szűk szeletéről beszélünk. Amit te, Zoli, elmondtál, azzal csak egyet tudok érteni, ezt már tavaly ősszel megrendezett, a Ferencvárosban megrendezett konferencián leszögezték, azt hiszem Pótó János és Mély József többek között pontosan kifejtették ezt a problematikusságát, hogy egy éppen az 1913-as helyiségnév összeírás által rögzített, nagyon-nagyon sok tekintetben erőszakosan végigvitt, és az érintett túlnyomó rész szinte kizárólag mondjuk szlovákajkú árvai, túróci, liptói kis települések megkérdezése nélkül, sőt tiltakozása ellenére is magyarosított helységneveket veszi alapul. Tehát ezáltal tulajdonképpen akarva akaratlanul is valamilyen módon a saját sovénységének állít, legalábbis ebben a jelentésmozatban emléket, mert az, hogy Pozsonyként szerepel, abszolút rendben van, de mondjuk egy észak-árvai vagy kisutcai település esetében, amit minden ráadásul még a Tudományos Akadémia meg a csatlakozó tudományos szervek budapesti szakmai fórumok tiltakozása ellenére is annak idén 13-ban magyar neologizmussal tulajdonképpen kreált névvel láttak el. Ez mindenképpen inkább egy rühelleni való, vagy hát semmiképpen sem büszkeségre adó aspektusa a dolognak, és pont ez lenne részben hivatott homogenizálni tulajdonképpen a megidézett nagy Magyarország birodalmi nagyságát, múltját, kohézióját.
Tudod, látod, hogy mennyire illeszkedik ez az emlékmű abba a trendbe, ami az utóbbi években jellemző Budapesten, hogy a két világ, és hát főleg ami Budapest központi területét illeti, a Kossuth teret és környékét, hogy a két világháború közötti formájának megfelelően alakítják újra át, és hát ezt is sok bírálat éri, amiatt, hogy ez sok esetben elavult és hát politikailag is támadható hortista jelképek, szimbólumok feltámasztásával jár, és újra felelevenítésével.
Igazából csak is úgy van értelme beszélni erről a rámpáról, vagy a földbesülyeztett, amúgy 5 milliárd forint költségvetéssel dolgozó, most számoltam képen nagyjából, picit több mint 24 millió euró, ha jól számoltam, euró költségvetésből megalkotott 100 méter hosszú gránitborítású árokról, hogy ott vesszük fel a fonalat, hogy ez a Kossuth tér szisztematikus átrendezésének és ideológiai újrakeretezésének tulajdonképpen a csúcspontja, vagy mintha ez lenne hivatott feltenni a pontot az egészre, és minden jel arra utal, hogy míg nagyon sok helyütt az ország, mondjuk a Kárpát-medencében az ilyen típusú építkezések és szimbolikus jelölések adhok módon spontán kapkodva, vagy terv, vagy valami precízebb logika nélkül folynak. A Kossuth tér esetében szinte kezdettől fogva látható, hogy egy nagyon-nagyon átgondolt, szisztematikus és konzekvens építkezés és átkeretezés zajlik. És igazából, de nem vagyok ezzel se egyedül, de szerintem csak is ott érdemes felvenni a fonalat, hogy már 2000-ben tulajdonképpen az első Orbán kormány alatt a Szent Korona, mint egy iparművészet, onnantól a Nemzeti Múzeumból ugye át lett szállítva a hatalmas szimbolikus csinnadratta közepette, ugye meg lett hajóztatva Esztergomba, Bazilikába, vissza lett hajóztatva a Dunán, majd onnantól kezdve egészen mostanáig a Szent Korona a Stendl-féle ugye neogotikus parlament központi kupa a csarnokában, mint egyfajta kis kupola, egy szó szerint egy erekje foglal helyet. És ez már önmagában egy olyan erős statement szerintem, tehát ezt talán nem is kell boncolgatni, hogy Radnóti Sándor írt róla egy nagyon alapos, kitűnő eszét, majd egy komplett könyvé lett ez bővítve, angolul is megjelent, de már ebben a szimbolikus gesztusban, amely amúgy a magyar társadalom szignifikáns részét totálisan hidegen hagyta, és egyszerűen nagyon sokan máig nem értik, hogy mi ebben a kivetni való, hogy a politika tulajdonképpen ilyen mód szakralizálódik. Én azt látom mindenképpen egy alapozó gesztusnak, még akkor is, hogyha az jóval az úgynevezett nemzeti együttműködés rendszere előtt történt. Amúgy pedig egyértelműen igazat adok neked, Zoli, ez egy nagyon, nagyon konzekvens építkezés. Minden jel arra utal, hogy minthogyha az új alaptörvény preambulumára próbálnák igazítani ezt az egész teret. Tulajdonképpen szinte már van mögötte némi furor tényleg, hogy nem csak szobrokról van szó, objektumokról, replikákról, hanem homlokzati részekről, és már csak azáltal is, hogy ugye annak idén igazságügyi palotán, vagy minisztériumnak épült Henselmann-féle historizáló épületből most nemrég kipratálták a Néprajzi Múzeumot, jelenleg ugye folyamatban a Politika Történeti Intézetnek mondjuk itt a kieburodalása, vagy elfelé adjusztálása, és belátható időn belül minden jel arra utal, hogy a kúriának ad majd, tehát újra a csúcspolitika helyszíne lesz ez, nem pedig a közé, múzeumgyanánt. de egyértelműen annak a tükröződése ez a tér, ez egy abszolút szinte lakmuszpapír szerűen tisztán, vegytisztán kirajzolódik, hogy a két világháború közti keresztény nemzeti, konzervatív, historizáló és a birodalmi, az elveszett birodalmi nagyság és a hegemon szerep felett búsuló, tehát ennek a settingnek a visszaállítása egy szinte bámulatos gőzerővel véghez vitt, konzekvenciával véghez vitt projekt. Az megint egy másik vetület, ugye, hogy napokig lehetne vitatkozni, hogy mondjuk az aranyáron visszaállított, vagy egy fotók által restaurált andrási szobor, bronzszobor, meg a márványposztamens, hogy az most céhes, iparművészeti, szakmai, restaurátori, ilyen-olyan szempontok szerint mennyiben profi, könnyen lehet, hogy díjnyertes alkotás, mert virtuóz módon tudták ugye visszacsinálni, tulajdonképpen visszaretusálni azt a 45 után lebontott neobarokk pátosztolduzzadó szobrot, de azt hiszem, hogyha ilyen regisztereket boncolgatunk, akkor teljesen a probléma mellett elbeszélünk, hiszen a lényegi kérdés szerint sokkal inkább az, hogy ezek a szobrok, a Kossuth tér átgondolt, szervesnek tűnő egésze, az tulajdonképpen egy kormányrendeletnek az eredménye. Tehát itt már messze-messze nincs szó arról, hogy akár civileket, szociológusokat, környékbeli lakókat, történészeket, esztétákat, művészettörténészeket, civil szervezeteket, akárkiket megkérdezve, bevonva ötletpályázat. Ezek mind egy-egy kormányrendelet felülről indítványozott dolgok. Tehát,
és mondjuk, bocsánat, hogy ennek a, úgy gondolod, hogy például ennek a stratégiának mondjuk a részeként tekinthetünk például arra is, amikor aztán Orbán Viktor mondjuk a történelem érettségi előtt egy olyan globuszt posztol a Facebookra, amelyen feltűnően ott látható a Nagy Magyarország térképe?
Alapvetően igen, nyilván igen, azt tenném még hozzá, hogy ezek mind, és ez se, nyilván nem én szögezem le először, nem az én észrevételem feltétlenül, hogy mindig van ezekben a szobrokban és a szobrok által létesített nagyobb konstellációkban, meg szimbolikus terekben, mindig van, bele van kalkulálva a kezdettől fogva óhatatlanul egyfajta kétkulacsosság, egyfajta játéktér, mozgástér, sosem túlságosan egyértelműek, mindig mozgósítható, élesíthető egy-egy aspektusuk, akár most éppen nem elég gondolkoztam róla, lehet, hogy majd megírom a horvai féle 27-ben Horthy jelenlétében felavatott Kossuth szoborcsoport hátlapján szerepel egy Petőfi vers, ami hozzáteszem nemrég szintén a Steindl Imre program keretén belül csinál, faragták újra szó szerint a semmiből ezt a Kossuth szoborcsoportot. Tehát most pár szporotótól mondom, hogy annak a hátoldalán van egy Petőfi vers első strófájának első négy sora, eléggé láthatatlan helyen levő passzus, nem feltétlenül van szem előtt, de bármikor retorikájában, harci vérgőzös szellemiségében, hangnemében, bármikor, hogyha úgy hozza a sors, kiélesíthető, leporolható. Tehát inkább úgy mondanám, hogy a legtöbb szobor és a szobrok által teremtett színpad, és pláne mindenek előtt a Kossuth tér, talán nincs még egy ennyire exponált és szimbolikusan rétegzett és jelentésekkel telített tér, ugyebár. De ez lényegében egy színpad, és színpad egy nagyon, nagyon kiérlelt, átgondolt program keretében berendezett színpad. Angol nyelv talán azt a szót, vagy a kifejezést használ, hogy props, lényegében rekvizitumok, tulajdonképpen színházi kelléktárak, amelyeknek egy-egy pátosz formulája, gesztusa, mozzanata, ha éppen az adott politikai helyzet, konstelláció úgy kívánja, bármikor kiélesíthetők és...
Trianon évfordulójára más helyeken is emeltek új emlékműveket, például Szlovákiában is. Az egyik legjelentősebb a gombaszögi emlékmű. Ez egy zászlórúd, amelynek a talapzatában földmintákat helyeztek el Szlovákia minden magyar lakta településéről. Ez az emlékmű milyen hagyományba illeszkedik, vagy hogy értelmezzük szerinted?
önmagában ez, hogyha most csak is művészettörténész, a kritikus szemmel szemlélem ezt az objektumot, akkor azt kell látnom néhány másodperc után, hogy formanyelvében, motívumkincsében, referenciarendszerében, ikonográfiájában, minden porcikájában tulajdonképpen az ereki és országzászló típusát, tipológiáját idézi meg, sőt, abból táplálkozik, azt folytatja, azt aktualizálja. Ez szerintem nem lehet vita tárgya. Nagyon rövid lábjegyzetet, nem tudom, hogy mennyire közkincs, vagy közbeszéd tárgya, vagy mennyire evidens, amit mondok, ugye az ereki és országzászlóknak az ős, a prototípusa tulajdonképpen minden országzászló ősképe, ha nem tévedek nagyot, 1928-ban többé-kevésbé a Horthy rendszer zenitjén a Pesti Szabadság téren, tehát nem messze a Kossuth térről felállított ereki és országzászló volt. Urmánci Nándor egy, amúgy minden túlzás nélkül mondhatjuk rá, hogy egy vállaltan büszkén, sovén ember kezdeményezésére állították fel. Néhány méterre az irredent, az égtájakat, az elszakított, elcsatolt ország részeket szimbolizáló allegorikus égtáj szobroktól, mint egy azokra válaszolva. Az égtáj szobrokhoz csak annyit mondanék, hogy felavatásuknál Urmánci maga, az országzászló mozgalom kezdeményezője és iniciátora, azzal zárta a beszédét, hogy nagyon reméli, hogy ez az irredente szoborcsoport, idézem, a nemzet búcsújáró helye, a gyűlölet és a bosszú kohója legyen, idézőjelbe zárva, és erre a négy tulajdonképpen allegorizáló, az úgynevezett felvidék volt ugye az egyik rész ennek a félkörében rendezett négyes, kétszeres életnagyságú neobarok szoborcsoportnak, és néhány év csúszással tulajdonképpen ezt a félkörívet bezárólag állították a Szabadság tér kellős közepén, lényegében a mai szovjet felszabadítási vagy megszállási, kinek hogyan tetszik, emlékmű helyén, akkoriban, augusztus 20-án, mint ahogy most majd a Trianon árkot is akkor fogják felavatni. Tehát mintegy ezt a körívet bezárandó és erre a négy szoborra reflektálandó állították az első és legnagyobb, formailag legkiforrottabb, legmonumentálisabb ereki és országzászlót. Az összes, az egykori királyi Magyarország és Horvátországot is beleérintve összes vármegyéjéből odahortak egy-egy maréknyi vagy darabnyi földet. Ezen túl bizonyos szimbolikus jelentőségű csatahelyszínek és egyéb helyszínekről került még oda egy-egy maréknyi föld. Ezeket egy kapszulába zárva helyezték el, az amúgy szószéket formáló kő talapzatba, amelyet egy méretes fém turulmadár zárt. Ezt koronázta tulajdonképpen egy hatalmas, mindenképpen hatalmas méretű zászlórúd, amelynek a tetejére, illetve pont, hogy nem a tetejére, mert félárbócra eresztve lebegett a magyar lobogó, és az ikonográfiának szerves, abszolút logikailag konzekvens része az volt, hogy félárbócra volt eresztve, mint akkor a két világháború között a közhivatalokon oly sok épület. Azzal, hogy majd ha egyszer egy-egy országrész területe sikerül Magyarországnak visszaszereznie, visszacsatolni, akkor egy-egy hétre szimbolikusan fölvonják a zászlót, és ez így is történt ugye az első-második bécsi döntés eredményeképpen. Annyit mondok még, hogy a zászló fölött egy ezüstből formált Horthy Miklós kezéről mintázott, tulajdonképpen imperátori gesztus idéző, áldását adó kézben záródott maga az árbóc, és több más szimbolikus szignatúra mellett a kőtalapzaton a Hitlerrel is nagyon jó kapcsolatot ápoló Lord Rothermere egy mondása volt bevésve, a másik oldalon pedig Benito Mussolini-nek egy mondása, mégpedig az, hogy semmelyik békeszerződés sem tart örökké, vagy nem tekinthető örökérvényűnek. Na, most nagy bőbeszédűen elmondtam minden ereki és országzászlónak tulajdonképpen az első, a prototípusát. Ezt a fajta ikonográfiai hagyományt, nyelvezetet követi, akarva vagy akaratlanul, de egyértelműen a gombaszüli nyári tábor komplexumak közepén felállított objektum. Nyilván jó néhány különbséggel, alapvetően ugyanez a séma, ugyanez a referencia és keretrendszer, A zászlóról hadd mondjak el csak annyit, hogy nem tudom, ti tudtátok-e, vagy ez mennyire része a szlovákiai magyar közbeszéd véráramának, de van, ha jól számolok, nagyjából 5 éve létezik egy olyan, hogy a Felvidék lobogója, vagy zászlója. A Magyar Megmaradásért Társulás, polgári társulás, szóval 3 úriember 2015-ben alkotta meg Tököli Imre és II. Rákóczi Ferenc hadi lobogóit, tulajdonképpen összemontírozva, egyfajta vizuális kompromisszumot teremtve, a Felvidék lobogójaként apostrofált zászlót, és most az állítatók, itt lényegében a Színemétő Polgári Társulás alapcsapata, állítatók lényegében ezzel a zászlóval koronázzák meg ezt az emlékjelet. Itt egyértelműen érezhető az a törekvés, hogy analóg módon a székely zászlóhoz a Felvidéknek is, bármit értsünk most a Felvidék alatt, de a Felvidék nevű kulturális, szimbolikus geológiai, vagy topográfiai egységnek legyen egy könnyen beazonosítható és erősen szimbolikus erejű zászlója. Amit én személyesen például már csak azért is problematikusnak tartok, hogy lehet róla szó, nem ördögtől való, hogy legyen zászlónk, csak valahogy én úgy azt tartottam volna kívánatosnak, hogyha legalább 1-2-3, de inkább több történész, szakembert, tanárembert, helytörténészt, civileket, stb. Megkérdeznek, megversenyeztetnek, véleményeket ütköztetnek, vitacikkek születnek, videók, és akkor egy hosszabb, kiérleltebb, nyilván kacskoringosabb folyamat végeredményeképpen aztán eljuthatunk egy adott zászlóhoz, vagy lobogóhoz, de ez lényegében három úriembernek kreációja. Annyit tudunk róla, hogy a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom felvidéki alapszervezetei mediálisan és szimbolikusan is a támogatásukról és a szimpátiájukról tájékoztatták a szerzőket.
Mennyire elterjedtek ezek az erekés zászlótartók, hogy mondjuk mennyit tartunk számon ezekből a Kárpát-medencében? Erről van valami információd?
Számszerűsítve nem tudok adatot mondani. Az biztos, hogy a rendszerváltozás után, nyilván, hogy az államszocializmus több mint 40 éve alatt ez egy abszolút szankcionált és egy meg nem tűrt kategória volt, bár olyasmi előfordult, hogy a két világháború közt emelt erekés országzászlónak legalább a talapzata valamilyen csonkolt módon át lett menekítve, vagy meg lett hagyva a nagyon egyértelmű attribútumok lecsupaszítása után. Az mindenképpen, tehát annyiban tényleg az hozzá kell tenni, hogy nem egy légüres térben keletkezett ez a gombaszögi objektum. Magyarország szerte az elmúlt 10-15-20, talán mondjuk, hogy 20 évben számos, nyilván nem a második világháború után elhordott erekés országzászlóhoz mérhető, de ikonográfiájában pontosan azt idéző országzászló állítatott, és hasonlóan a turul emlékművekhez, tehát ez egy eléggé megizmosodott hagyomány.
Ez azért elég izolált dolog, aki nem magyar, nem nagyon tud például arról, hogy egy ilyen emlékmű létezik a gombaszögi nyári tábor keretében.
Az fordult meg a fejemben egy pillanat erejéig, hogy feltéve, de nem megengedve, hogyha én mondjuk egy szlovák nacionalista politikus lennék, nem vagyok az, és nem is tervezem, és mondjuk felfedezném magamnak ezt a gombaszögi erekés országzászlót, akkor ez egy olyan magas labda lenne nekem, és ez az egyik dolog, és erre egy komplett évig tartó kampányt és ellenkampányt lehetne felállítani. A másik dolog, meg bárhogyan is nézem, hogyha tudnánk és akarnánk a szimbólumok nyelvén és nyelvezetén gondolkodni, és azokat pontosan, precíz módon desifrálni, akkor ez akár nem is sok rossz indulattal vagy túlmagyarázással, ez egy kisebb fajta hadüzenetnek is akár hazüzenettel is, kulturális diplomáciai, tehát mindenképpen adhatna, hogyha ez jobban szem előtt lenne, és mondjuk a szlovák politika egy-egy aktőre, nem egyfajta, nem tudom, senki földjeként, vagy pufferzónaként, vagy mordorként, vagy ugye hallani is szoktuk, hogy navíj, hogy ez a nyics nyigyé, tehát ilyen típusú sémák mentén gondolkoznánk, és mondjuk jobban szem előtt lenne, és a szlovák oldalról is jó, inkább a diskurzus tárgya lenne, akkor ez egy ennyi szó, és egy puskaporos fordó. Tehát, hogyha ennek valaki utána járna, hogy milyen hagyományokból, esztétika hagyományokból, és ideológia hagyományokból táplálkozik, és ezért tartom, ezért, hogy mondjam ezt még zárásképpen részemről ebben az egységben, hogy nem tartom elvetemült és ördögnek való, vagy elítélendő dolognak egy nemzeti lokális közösségnek számára emlékművet emeltetni, még azt sem tartom elvetemült, vagy ördögtől való dolognak, hogy akár még, hogy etnikai alapú nemzeti keretek közt gondolkozzunk, és ezt egy klasszikusabb jellegű szoborban nyeri ölcsöntestet, amit elég aggasztónak tulajdonképpen, és fájlalok aggasztónak, és erősen tünetértékűnek tartok, az, hogy most 2020 nyarán igazából ezt tudtuk előállítani. Most én így több, egyes szám első szemébe beszélek, mint én is hozzátartoznék, de valahogy én is a szlováki magyar közösség részének érzem magam, és teljesen abszolút legitim dolog gombaszögön egy ilyen szimbolikusan is exponált helyen egy hasonló emlékművet állítani, ami nagyon, nagyon aggasztó, hogy ehhez a sémarendszerhez tértünk vissza több mint 100 év után, mert nyilván ennek még régebbi gyökerei vannak ezeknek a szimbolikus mintázatoknak, ugye a pozsonyi koronázási domb, és tulajdonképpen ezt a fajta szimbolikus logikát követte, ugye az összes vármegyéből egy-egy kupacnyi földet összehordani. Tehát aggasztónak tartom, hogy ennyire szakralizálva, eszencializálva és naturalizálva van a nemzet és az anyaföld, a szülőföld közt tételezett kapcsolat. Úgy gondolom, hogy ezen nagyon csínyán kell válni, nagyon puskaporos hordó, már nagyon rossz utakra vezetett. Ez elég, messze nem állítom, hogy az állítatók, a kezdeményezők, tehát, hogy ő részükről valami rossz, vagy ártó, vagy bántó szándékot nem tételeznék fel, sokkal inkább ott a rögzült sémák, és a slamposság, és az elsőre kapásból beugró referenciákban keresném a kiutat. Tehát tulajdonképpen az, hogy ezt szoktuk meg, ez ugrik be elsőnek, ebben a sémában gondolkozunk, és az a szomorú, meg tünetértékű számomra, hogy eltelt bő 120 év, és a közösségünkből egy maroknyi fiatal, agilis, több tekintetben progresszívnak mondható, kortárs, tetterős fiatalokban álló csoport ezt tudta 2020-ban, ezt a sémát tudta leporolni, miközben kapásból tudnék, szándéka nem fogok neveket mondani, de egy minimum egy fél tucat nevet tudnék mondani, akik egy hasonló jellegű, vagy emlékművet sokkal cizelláltabban, finomabban, árnyaltabban, rétegzettebben, és ennyire etnicista nemzetfogalom vészes közelségében levő szimbolika nélkül is meg tudtak volna ízig-véri kortárs módon fogalmazni, mégpedig úgy, hogy ráadásul úgy is, hogy még a szlovákiai és magyar címke is rájuk illeszhető lenne. Annyi még talán egy mondat erejéig, hogy ez belefér, hogy itt, hogyha elhangzik, tehát nem azt mondom, hogy ez mondjuk most egy még mindig nagyon távolon, hála Istennek, a faji alapú etnicista ideológiáktól, de ez a fajta szimbólumrendszer, ez a fajta az anyafölddel, a röghöz kötöttséggel, a begyökerezettség metaforáival dolgozó szimbólumkészlet, ez már eléggé közel van egy nagyon sötét szellemi hagyomány szimbolikus készletéhez, és elég, hogyha eleve ez a szakralizáló gesztus, nem véletlenül ereki és ország zászlóról beszélünk, elég, hogyha egy vandál csoport ezt, ne adj Isten, valamikor a következő évek során bármilyen módon megrongálja, az ugye azonnal eo ipso eleve a megszentelt, ritualizált magyar felvidéki föld ellen tételezett rongálásnak számít majd, és az aztán egyre inkább erősíti és gerjesztés generálja az egyre inkább indulatos spirálisokat, és aztán szintén elég, hogyha elhangzik egy olyan popkulturális referencia, vagy egy rock dalnak a refrénje, hogy mi egy vérből vagyunk, elhangzik mondjuk ez a baljós sor ennek a szobornak a közelében, és hát óvatosan fogalmaz, és azt mondhatnám, hogy már faji alapú etnicista nemzetfelfogás előkamrájában vagyunk.
Hát szerencsére még nem léptünk be. Köszönjük szépen Csanda Máténak a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Ez volt a Pozsonyi Podcast 13. adása. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, és majd újra jelentkezünk.